Krishna.
Hare
Krishna. Hát akkor folytatjuk ezt a... ezt az elemzést, ugye a 400. évfordulója van, hogy Krishna Dasa Kaviraj Goswami megírta a Chaitanya Charitamritát, és hát általában ugye úgy tartjuk a leckét, úgy megyünk a végül a könyveken, nem csak a Chaitanya Charitamritán is, de ugye azon is, hogy versenyként lineárisan elemezzük, és akkor versenyként megyünk. Most viszont ugye 10 nap alatt megyünk végig az egész könyvön, akkor ez egy picit ilyen más, 400 évenként egy kicsit ilyen másképp tartani. És ezért akkor úgy, hát ahogy én az élelmében, akkor ez úgy rendeződött ez a feladat, hogy akkor szeretnénk majd beszélni a műről, az íróról, és nem egy konkrét versről, hanem az egész műről, az íróról. És a műről az azt jelenti, hogy a Chaitanya Charitamritáról, az azt jelenti, hogy ha arról beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy Chaitanya Mahaprabhuról, illetve nem is csak, hogy Chaitanya Mahaprabhuról, hanem az ő alászállásáról. Mert ugye Sadaj Svajja Purnaya Hyabaga Vászaszvaja olyan, szóval ő istenségnek felsőbb személyisége, otthon a lelki világban, teljesen a fenségben az energiái szolgálják őt, elég jól el van otthon is, hogy akkor minek jön ide. Annak van egy nyomós oka kell legyen, hogyha ő ide jön, és azért akkor az úgy megvan örökítve ebben a könyvben, az ő földi kedvelése. Tehát az, akkor azért ezek alapján, a szempontok alapján szerettem volna akkor így analizálni, vagy akkor így kezdeni ezzel a 6 fejezettel. Szóval akkor így ez a mű, ez a Chaitanya Charitamrita, ez nem csak egy ilyen jó könyv, mondjuk mi ezt áruljuk, és akkor mondjuk, hogy ez egy ilyen jó könyv, még nem csak egy jó könyvről van szó, hanem ez a Chaitanya Charitamrita, ez nem különbözik Sri Chaitanya Mahaprabhutól. Nincsen különbség. A Chaitanya Charitamrita, ugye úgy fordítja Srila Prabhupád, hogy az életerő természete a halhatatlanságban. Ez a Chaitanya Charitamrita, ez az a könyv. És Chaitanya Mahaprabhu, ő az éltető életerő, aki életet ad, aki az életet osztja. Ugye ő Visvambar, ő az, aki fenntart minden élőt, minden létezőt. És itt a Chaitanya Charitamritában az odaadó szolgálatot tanítja, mert az odaadó szolgálat az, ami a valódi életet jelenti. Az odaadó szolgálat az élet. Aki odaadó szolgálatot végez, az él. Aki nem végez odaadó szolgálatot, ő csak agonizál itt az univerzumban, és akkor még kell neki egy újabb születés. A létezésnek az értelme, a lényege, az a szeretet, ugye, hogy a legfelsőbb úr és az energiái közötti szeretet, szeretetteljes kapcsolat, és akkor aki ezt az életet éli, tehát az odaadó szolgálat, ez az odaadó szolgálat, aki ezt a szeretetet éli, ebben él, ebben az isteni szeretetben él, akkor ő valóban él, a többiek azoknak még tanulni kell. És akkor itt ugye Chaitanya Mahaprabhu alászállásával kapcsolatban, akkor ugye ő a Kaliugában jön el, a legsötétebb korszak, de akkor az ő eljövetelével, ugye aranyavatárnak is nevezik, akkor egy aranykorszak kezdődik. Szóval ő az, aki elindítja ezt az aranykorszakot a Kaliugában, ő tartja fent, ő motorja, ő életeti ezt az egészet. És ezek a róla szóló leírások, azok, amik pótolják az ő hiányát, ugye, mert ő elindította azt az aranykorszakot, de aztán visszatért a saját hajlékára. És akkor a Chaitanya Charitamrita az, ami tudja pótolni az ő hiányát. És ez még azok számára is elérhető, akik esetleg túl gyengék ahhoz, hogy kövessék az általa meghatározott folyamatot, tehát a rendszeres éneklésnek a folyamatát, amíg ha valaki ehhez túl gyenge, ami mindig olvashatja a Chaitanya Charitamritát, és akkor töltekedhet töltekezhet ezzel a lelki energiával. Mert ezek a könyvek, vagyis ezek a slókák, ezek a tanítások, ezek ilyen lelki energiát, amritát, ugye Chaitanya Charitamrita, amritát záporoznak. És ezekkel akkor úgy fel tudunk töltekezni. Hallottam egy anekdotát Bhaktisiddhanta Maharajról, hogy egyszer tartott egy leckét, egy ilyen pandá program volt, egy hatalmas sátorban tartotta a leckét, és épp földrengés volt. És akkor mindenki úgy megijedt, hogy jó, most mi lesz. És akkor váltotta a témát Bhaktisiddhanta Maharaj, és akkor azt mondta, hogy na, mi van, mit csináltak, hogyha földrengés van, akkor mihez kaptok, mit mentetek, mit próbáltok meg menteni, mit fogtok meg. És akkor azt mondta, hogy a legfontosabb, amit megmenthettek, az három dolog, a Bhagavad Gita, a Srimad Bhagavatam és a Chaitanya Charitamrita. És akkor mondta, igazából Gita van mindenhol, a legfontosabb a Srimad Bhagavatam és a Chaitanya Charitamrita. Aztán te gondolkod és mondta, hogy hát lehet, hogy annyi mindent nem tudtok vinni magatokkal, a lényeg, hogy a cici az legyen állatom. Szóval akkor így gondolkoznak az ácsárjaim, Chaitanya Charitamritának a fontosságáról. És az Úr Brahma, ő pedig azt mondja, hogy sztánészti társadik a tántanúvánmanó bír. Jé prájas, ojjitajik tópja szitájsz trilókján. Hogyha valaki megfelelően közelíti meg a szentírást, mondjuk jelen esetben a Chaitanya Charitamritát, megfelelő hangulatban, úgyhogy odaadó szolgálatot végez, és alázatosan hozzáállása, akkor ő legyőzheti az amúgy legyőzhetetlen legfelsőbb urat. Akit a három világban nem lehet legyőzni, akkor ezzel, hogy valaki megfelelő hangulattal hallgatja ezeket a kedvteréseket, akkor legyőzheti az urat. Ez nagyon-nagyon érdekes. Szóval nem csak hogy döntetlen, tehát amit le legyőzni. Ez egy nagyon-nagyon megdöbbentő dolog, hogyha igazából ebben úgy belemegyünk. Egy szegény embert azt nem érdemes legyőzni, szóval most legyőzöl egy szegény embert, tehát most akkor nem egy nagy érdem, vagy sok mindent nem tudsz tőle kapni, de Chaitanya Mahaprabhu, hogyha valaki le tudja győzni, akkor az egy komoly nyereség. Chaitanya Mahaprabhunak neki minden megvan, és ő mindent tud adni. És főleg ő meg olyan hangulatban van, hogy már amúgy is azért jött, hogy adni akar, szóval nagyon nem kell, akkor nem kell győzködni, hogy akkor megkapjuk tőle a teljes áldását, mert úgyis ez a missziója, hogy akkor minket megmentsen. Mert Chaitanya Mahaprabhu, ő ugye maga Krishna, de Srimati Rádhikának a hangulatában elmerülve, szállt alá, és akkor ez a hangulat, hogy terjeszti a szent névi éneklését, vagy terjeszti az odaadó szolgálatot, terjeszti Krisnának az imádatát, akkor ez egy ilyen jellemző hangulata. Ugye, mint egy ilyen vallás, akkor ezt úgy nevezünk, hogy prédikálás, de igazából ez azt jelenti, hogy ez a szeretetnek a megnyilvánulása, a szereteteljes hangulatnak a megnyilvánulása, hogy mindig Srimati Rádharani mindig újabb és újabb virágszálakat szeretne felajánlani ugye Krisnának, és akkor ez azt jelenti, hogy mindig hogy újabb és újabb, több és több személynek szeretnénk átadni a szent névi éneklésének a kincsét. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a Brahma Samhitában, és nem a Brihat Bhagavatamritában, úgy van, amikor Gokumar elmegy Brahma Lókára, akkor azt tapasztalja, hogy a szerencse istennője személyesen felügyel az újoncokra. Szóval, hogy aki hát egy newcomer, szóval hogy az újonc, akkor ő számíthat a szerencse istennőjének a különleges figyelmére. És ez megnyilvánul itt nagyon szépen most Magyarországon is, hogy volt ez a történelmi fordulat, hogy Rádés János, aki így egymás felé fordultak, és ez azt is jelenti, hogy így Simotin Ádám így közelebb fordult így a bejárathoz, és akkor itt nézi így a bejáratot, úgyhogy most érdemes jönni, hogy valaki akkor szóljatok neki, hogy akkor most tudtam is jönni, mert most ilyen kedvező lehetőség van, hogy osztják ezt az Isten iránti szeretetet, és ez most fel fog gyorsulni ez a folyamat. Ugye, mert egy tiszta bakta úgy gondolkodik, hogy mindenki legyen szerelmes Krisnába. Egy ateista úgy gondolkodik, hogy mindenki legyen szerelmes belém, hogy engem dicsőítsenek, engem méltassanak, én kapjak minden szeretetet, minden figyelmet. De egy tiszta bakta, akkor ő nem így gondolkozik. Azt mondja a Krisnadász Kapdás Goszvámi, aki türelmesen hall Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu, Sri Advaita Prabhu és baktáik, odaadó tetteik, nevük és hírük dicsőítéséről, valamint transzcendentális szerető kapcsolatuk ízeiről, az meg fogja ismerni az abszolút igazság lényegét. Ezért beszélem el ezeket észszerűen és megkülönböztethetően a Chaitanya Charitamritában. Szóval ez a küldetési program, hogy akkor hogyha olvasjuk ezeket a kertegéseket, hogyha megfelelő hozzáállással kezeljük a Chaitanya Charitamritát, akkor megnyilvánul az abszolút igazság. Az abszolút igazság így megnyilvánítja magát a tiszta baktáján keresztül, úgyhogy hogyha ezt olvasjuk, akkor ilyen csodálatos mély titkok fognak akkor úgy kiderülni számukra, csak akkor mindig kell olvasni. Szóval akkor beszéltünk akkor ugye arról, hogy Chaitanya Mahaprabhu és a műnek a kapcsolata, és akkor hogyha még akkor ugye lejjebb megyünk, hogy a Madhya Lilának az első 6 fejezete jön most, akkor itt nagyon röviden annyi történik, hogy az első 2 fejezetben összefoglalja Krisnadász Kapilács Goszvámi, hogy miről fog beszélni. A 3. fejezetben Chaitanya Mahaprabhu elindul Vrindávanba, aztán végül mégsem oda jut, és akkor ahogy megy, akkor előtt a Csircsor Gopinátnak a templomába, és akkor ott feleleveníti az ott történt eseményeket, akkor utána meghallgatja Szárcsi Gopának a történetét, és utána végül eljut Jagannath Puriba, és Szabha Bamba Bhattacharyát ugye áldásban részesíti. Szóval akkor így mennek ez amit a mai téma, amit 30-ig fogom fejezni. Szóval ez a... És akkor, hogyha így beszélünk a könyvről, úgy mint egy irat, akkor automatikusan akkor dicsőítenünk kell az írót is, Krisnadász Kavirács Goszvámit, aki egy rendkívüli feladatot kell végrehajtson, ugye, mert ő is nagyon-nagyon idős, nem tudom pontosan hány éves, de nagyon idős, amikor írja ezt a könyvet. És azt írja, hogy nagyon megöregedtem, és testem megrokkant. Kezem remeg, miközben írok. Nem emlékszem semmire, és nem látok, nem hallok jól. Mégis írok, és ez nagy csoda. Szóval ebből látszik, hogy Chaitanya Mahaprabhu, és hogy Chaitanya Charitamrita, ez az életető erő. Mert ugye amúgy már neki nem sok élet ereje van, de amikor ír, amíg ír, akkor addig kapja ezt az éltető életerőt. És akkor ez is az ő műve, akkor ez egy ilyen bizonyíték erre. Főleg akkor, hogyha az eredeti szöveget olvassuk, hogy ilyen rímekben és ilyen fordulatokkal és ilyen versmértékkel és ilyen, szóval ilyen csodálatos művet alkotni, ez biztos, hogy Chaitanya Mahaprabhunak az áldásában történhet. Szóval ilyen, azt mondja, hogy ha tovább élek, és olyan szerencsében lesz részem, hogy elnyerem az Úr Sri Chaitanya Mahaprabhu kegyét, akkor megpróbálom majd aprólékosabban elmesélni ezeket a kedveléseket, ugye, mint az elején ugye összefoglalás, ilyen összefoglalás tett. Nagyon érdekes, hogy Srila Prabhupád is hasonló gondolatokba merült, mert ugye ő is letudta, hogy be tudja majd fejezni a Chaitanya Charitamritát, és akkor előtte kiadta a Sri Chaitanya tanítását. Hogy ő is, Srila Prabhupád is átérezte ezeket a dolgokat. Ez nem egy ilyen kis esemény. Azt mondja, a Sri Chaitanya Mahaprabhu határtalan kedveléseit lehetetlen elbeszélni, most mégis szeretném elmondani a fő eseményeket, és összefoglalni a végső kedveléseket. Csupán áttekintem azt, amit Vrindávannás Thakur már többiről hegyére elmesélt Chaitanya Mangala című könyvében. Később azonban tüzetesen elbeszélem majd azokat az eseményeket, amelyeket nem említett. Szóval ez mi a mentalitása, hogy ő nem versenyez Vrindávannás Thakurral, hanem ő csak azt mondja, hogy én kaptam ezt a feladatot, ezt végre kell hajtani, és nem szeretnék sértést elkövetni, nem szeretnék megbántani az előttem szóló ácsárját. És úgy közelíti meg ezt, hogy azt mondja, ezúttal imádom valamennyi bakta lótuszlábát, mind a fejlettekét, mind a kezdőkét. Mindegyiküket arra kérem, legyenek elégedettek velem. Nem követtem el hibát, mert azt írtam le, amit Svarup Damodar Goszvámitól, Rupa Goszvámitól és Raghunath Das Goszvámitól megtudtam. Magyarázatokhoz nem fűztem hozzá semmit, és nem is vettem el belőle. Ez a helyes hozzáállás, hogyha valaki ilyen szentírást ír. Korábban már elmondtam Dióhéjban az Ádi Lillát, amelyekről Vrindávan Das Thakur teljes leírást adott. Ezért csupán összefoglaltam az eseményeket, és ebben az összegzésben elmondtam minden részletet, ami még elmondásra vár. Sri Chaitanya Mahaprabhu kedveléseinek hiteles megírója valójában Srila Vrindavan Das, Vyasa Devi inkarnációja. Egyedül az ő utasítására próbálkozom azzal, hogy azt rágja, amit ételéből meghagyott. No, akkor így ebben a hangulatban írjuk a Krishna Das Kaviraj Goswami, és akkor így összefoglalja az első fejezetben Sri Chaitanya Mahaprabhu késői kedveléseit, ez az első fejezetnek a címe. Azt írja Srila Prabhupada bevezetőben, hogy ez a fejezet összegzi mindazokat a kedveléseket, amelyeket Sri Chaitanya Mahaprabhu életének középső szakaszában, valamint utolsó 6 évében végzett. Sri Chaitanya Mahaprabhu 24 évig élt otthon, azokat a kedveléseket, amelyeket ez idő alatt mutatott be Ádi Lillának nevezik. Miután szanyász fogadalmat tett, az Úr Chaitanya még 24 évig maradt ebben az anyagi világban, és azokat a kedveléseket, amelyeket ebben az időszakban mutatott be, azokat Sésa Lillának nevezik. És a Sésa Lilla az pedig felosztható még tovább, úgyhogy az első 6 év az a Magya Lilla, és az utolsó 18 az pedig az Antya Lilla. És akkor most itt a Magya Lillánál tartom, amikor Sri Chaitanya Mahaprabhu bejárja Indiát, Jagannath Puritól Bengáliáig, Komorin fogtól Vrindávanig, és akkor bemutatja a kefteléseit. És ezeket foglalja össze az első fejezetben, a második fejezetben pedig azt írja a Srila Prabhupada bevezetőben, hogy Krishna Das Kaviraj Goswami nagyon idős korában írta meg a Chaitanya Charitamritát, ezért attól tartva, hogy nem tudja majd befejezni könyvét, e második fejezetben az Antya Lillát is összefoglalja. És amit röviden akkor itt úgy ír, hogy utolsó 12 éve során Sri Chaitanya Mahaprabhu szüntelenül megnyilvánította a Krisnától való távollét extázisának valamennyi tünetét. Elmeállapota éjjel és nappal szinte azonos volt Rádha Ráni elmeállapotával, melyben Rádha Ráni akkor került, amikor Uddhava Vrindávanba érkezett, hogy találkozzon a gópikkal. Hajdanán Vrindávan a keftelései során az Úr Krisna arra vágyott, hogy megízlelje az extázis három formáját, ám komoly erőfeszítése ellenére sem járt sikerrel. Ezeket az extázisokat egyedül Simati Rádha Ráni tapasztalhatja, ezért Chaitanya Mahaprabhu alakjában Sri Krishna Simati Rádha Ráni helyzetébe lépett, hogy megérezze ezeket az ízeket. Chaitanya Mahaprabhu az Isten szeretett hangulatainak személyes megízlelésével tanította közvetlen tanítványait a folyamatra. Dúsgazdag milliómos ő, aki az Isten iráti szeretet érintőkövének a tulajdonosa. Mindenkinek odaadja a kincsét, és nem törődik vele, hogy aki megkapja a méltó erre, vagy sem. Így aztán mindenkinél nagy lelkű. Sri Chaitanya Mahaprabhu kestelései a legkülönlegesebb drága kövek. Svarup Damodar Goswami őrizte őket kincses tárában, majd valamennyit elbeszélte. Raghunath Das Goswaminak, aki aztán mindent elismételt nekem. Ami keveset hallottam, Raghunath Das Goswamitól Goszvámitól, leegyeztem egy könyvben, melyet most átnyújtok a baktáknak. Ha valaki kezdetben nem ért semmit, de tovább hallgat, az Úr Csétanya kecskeléseinek csodálatos hatása meghozza számára a Krisna iránti szeretetet. Lassanként megérti majd Krisna szereteteljes kecskeléseit a gópikkal és többi Vrindavani társával. Mindenkinek tanácsos továbbra is hallgatni ezeket az elbeszéléseket, hogy nagy áldásban részesüljön. Tömören összefoglaltam minden tét és adatot az Úr Csétanya Mahaprabhu végső kecskeléseiről, és most arra vágyom, hogy részletesen elbeszéljem valamennyit. Ha tovább élek, és olyan szerencsében lesz részem, hogy elnyerem Sri Chaitanya Mahaprabhu kegyét, akkor megpróbálom majd aprólékosabban elmesélni őket. Ha ez a második fejezet, akkor ez is csak egy ilyen összefoglalás, és a harmadik fejezet, ott elkezdi mesélni azt, Krisna Dász Kavilás Goszvámi, hogy a fejezetnek az a cím, hogy az Úr Sri Chaitanya Mahaprabhu Advaita Ácsárja házában, hogy amikor Sri Chaitanya Mahaprabhu szanyász rendbe lépett, akkor nagy boldogan, hogy akkor ő most lemond a világról, elmegy Vrindávanba, és átadja magát az Úr szolgálatának. És akkor nagy extázisban énekelve, táncolva, akkor elindult. De elkövette azt a hibát, hogy az Úr Nityananda volt a társa, és ő rábízta magát, és az Úr Nityananda pedig még azt úgy gondolta, hogy még nem kellene olyan gyorsan elhagyni a baktákat. Előtte még legyen egy kertelés. És akkor elkalauzoltam, Csétanya Mahaprabhut, és ráadásban jártak. És ott pedig azt mondta, találkoztak ilyen tehénpásztorfiúkkal, és azt mondta az Úr Nityananda ezeknek a tehénpásztorfiúknak, hogyha jön ez a szanyászi, és megkérdezi, hogy merre van Vrindavan, akkor ne a helyes utat mutassátok neki, nem mutassátok, hogy erre kell venni. És akkor úgy is történt. Az Úr Csétanya nagyon örült, hogy már ilyen közel jár, hogy Vrindavani gópákat lát, tehénpásztorokat, és akkor amikor érdeklődött, akkor elirányították a másik irányba. És akkor ahogy ment, akkor egyszer önkívületében, akkor már három napja az Úr Nityanandával ment, akkor megkérdezte, hogy Nitály, te is itt vagy, hova mész? És mondta, hogy hát Vrindavanba megyek veled. És messze vagyunk még? És akkor azt mondta az Úr Nityananda, nem, dehogy is, nézd, ez itt már a Yamuna folyó, és akkor rámutatott a Gangesre. Ez itt már a Yamuna folyó. Az Úr Csétanya nagyon örült, felajánlotta a hódolatát, az imáit ajánlotta a Yamuna folyónak végére, akkor elérte a Vrindavant, ez pedig itt maga a Yamuna, és akkor belevetette magát, és előtte már Chandrasekhar ácsárja, ő már elment szólni az Advaita ácsárjának, hogy jöjjön oda, és akkor hozzon tiszta ruhát, mert már három napja úgy dalogolnak. Azon tisztelt már Csétanya Mahaprabhunak. És Advaita Ácsárja megjelent egy csónakban, ott a Csétanya Mahaprabhu előtt. És akkor Csétanya Mahaprabhu meg ránézett, és mondta, Advaita, te hogy kerülsz ide, és honnan tudtad, hogy Vrindavanban vagyok? Advaita Ácsárja meg egyébként, hogy nem akarta egyből ugye a hideg vizet úgy rájönteni, akkor csak mondta, hát valóban, ahol te vagy, az mindig Vrindavan, amúgy meg üdvözlünk a Gangesz partján. És akkor ugye, akkor Csétanya Mahaprabhu megértette, hogy hoppá, ez itt most, itt most be vagyok csapva, ide hoztak. És akkor kérdelte, hogy akkor nézzük, van akkor tiszta ruha, hogy erre, és főztem egy kis rizs, meg egy kis sarpan a házamban, és akkor gyere, légy szíves, akkor egy-egy kis prasátamot így három naponként még szanyászéknak is lehet tenni, akkor gyere el hozzám, gyere el hozzám. És fel akartam olvasni a teljes receptet. Akkor ugye elmentek az Úr Nityanandával, és akkor ugye Advaita Ácsárja vendégül látta őket. Advaita Ácsárja felesége megfőzött minden ételt, amit aztán Srila Advaita Ácsárja személyesen ajánlott fel az Úr Visnunak. Az elkészített ételt három egyenlő részre osztotta, amelyből egy részt szépen egy fém tányérra helyezett, hogy felajánlja az Úr Krisnának. A három rész közül egyet fémtálcára helyezett, a másik kettőt pedig banánlevelet veszette. Ezek a levelek nem voltak kettétépve, s olyan banánfáról származtak, amelyek legalább 32 fő banán termett. A két tányérra ízlésesen a következő ételeket szedte. A tányéron púposan állt a kiváló minőségű, szépen elkészített főtt rizs, amelynek a közepén teherek tejéből nyert, tisztított vaj sárgálott. A rizst banánfa kérgekből készült edények vették körül, teli zöldségételekkel és mungdállal. A főtt zöldségek között volt patola, tök, málmakacsú, valamint gyömbérdarabokból és különféle spenótokból készült saláta. Volt sukta, hölgyúj, különböző zöldségekkel, amely felülmúlta a nektár ízét. Ötféle keserűs és csípős sukta készült. A zöldségételek között volt padlizsánnal sült zsengeminbalevél, egy másik fogás a patola nevű zöldségből készült, amelyet hulladival sütöttek együtt, egy dálkészítménnyel, amelyet először áttörnek, majd a napon megszállítanak. Fogások között szerepelt egy kusmánda málnacsoki nevű étel is. A túróval kevert kókuszbélből és kandis cukorból készült étel nagyon édes volt. Bőségesen főztek banánvirágból készült fűszeres mártást és tejben főtt tököt is. Voltak apró sütemények édes és savanyú szószban, valamint 5 vagy 6 féle savanyú étel. Minden zöldséget úgy készítettek el, hogy aki csak jelen volt, tehessen praszádamot. Voltak mungdából, életbanánból és urattából készült omlós sütemények, valamint számtalan édesség, sűrített tejbe áztatott rizsből készült sütemények, egy kókuszkészítmény és tengernyi más sütemény, ami csak szemszájnak ingere. A zöldségeket olyan edényekben szolgálták fel, amelyek legalább 32 fő banán termő fák leveleiből készültek, minden edény rendkívül erős és nagy volt, és egyik sem billegett, vagy ingolt. A három étkezésre szolgáló hely közül körül 100 edény sorakozott különféle zöldségekkel teli. A különféle zöldségek mellett volt tisztított vajjal kevert tejberizs is, amelyet új agyakedénybe öntöttek. Három helyen sűrűre lefőzött, tejjel színültig megtöltött adag edények álltak. A többi étel mellett volt tejjel készült tört rizs, banánnal, valamint tejben főtt fehér tök. Lehetetlen leírni azt a számtalan ételt, amit készítettek. Két helyen egy másik fogással joghurtból, szandésból és banánból készült ételleteli anyagedények sorakoztak. Képtelen vagyok mindent felsorolni. A főtt rizs és a zöldségek tetejére tulaszi virágokat helyeztek, és néhány edényt illatos rózsavízzel töltöttek meg. Három ülőhelyet is készítettek, amelyek puha kelmével voltak letakarva. Így ajánlották fel az ételeket az Úr Krisnának, és az Úr nagy örömmel mindent megevett. Az étel felajánlása után bóga árat itt szokás bemutatni. Advaita Prabhu arra kérte a két testvért, az Úr Chaitanya Mahaprabhut és Nityananda Prabhut, hogy jöjjenek és tekintsék meg az áratit. A két úr és mindenki, aki csak ott volt, oda ment, hogy megnézze a szertartást. Miután a templomban véget ért a murtiknak bemutatott árati, az Úr Krisnát lefektették pihenni. Advaita ácsárja ekkor kijött, hogy megkérje valamire az Úr Chaitanyát. Sri Advaita Prabhu így szólt, kedves uraim, kérlek lépjetek be ebbe a szobába. Ekkor a két testvér, Chaitanya Mahaprabhu és Nityananda Prabhu mondták, hogy elfogyasszák a praszádamot. Amikor az Úr Sri Chaitanya Mahaprabhu és Nityananda Prabhu indultak, hogy megtiszteljék a praszádamot, hívták Mukundát és Haridászt is, hogy tartsanak velük. Mukunda és Haridász azonban kezüket összetérve így szóltak. Amikor Mukundát hívták, azt mondta, kedves uram, van egy kis dolgom, amit még el kell végeznem, később veszem majd a praszádamból, de ti, Prabhu, kérlek menjetek most be a szobába. Haridász Thakur pedig így szólt. Én vagyok a legbűnösebb, s a leghitványabb az emberek között. Majd később veszem egy maroknyi praszádamot, mi alatt kint várakozom. Advaita Ácsárja a szobába vezette Nityananda Prabhut és az Úr Chaitanyát. A két úr megpillantotta a szépen elrendezett praszádamot. Sri Chaitanya Mahaprabhu különösen nagyon elégedett volt. Helyeselte a főzés módját és azt, ahogyan az ételt Krisnának felajánlották. Olyan elégedett volt, hogy kijelentette. Őszintén mondom, hogy annak, aki ilyen finom ételeket tud felajánlani Krisnának, személyesen ragadod meg a lótuszlábát, és életről életre a fejemben fogom tartani. Amikor Sri Chaitanya Mahaprabhu belépett a szobába, látta, hogy az ételt Advaita Ácsárja három részre osztotta, s tudta, hogy valamennyit Krisnának szánja. Azt azonban nem értette, mi ezzel a szándéka. Sri Chaitanya Mahaprabhu így szólt, üljünk le erre a három helyre, és lássunk hozzá a praszádamhoz. Advaita Ácsárja azonban kijelentette, én osztani fogom. Sri Chaitanya Mahaprabhu azt gondolta, hogy mind a három adagot fel fogják szolgálni, ezért kért még két banánlevelet, és azt mondta, csak egy kevés zöldséget és rizs szedjük nekünk. Üljetek csak le ezekre a helyekre, mondta Advaita Ácsárja, majd megragadta a kezüket, és leültette őket. Nem helyes, ha egy szanyász ilyen sokféle ételt teszik, szólt Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hogyan tudná így megzabolázni az érzékeit? Amikor Sri Chaitanya Mahaprabhu nem fogadta el az ételt, amit már felszolgáltak, Advaita Acharya azt mondta: kérlek, ne titkold el többi a kilétedet. Tudom, hogy ki vagy, és tudom, hogy mi a rejtett jelentése annak, hogy beléptél a szanyász rendbe. Kérlelni kezdte Sri Chaitanya Mahaprabhut, hogy egyen, és hagyja abba a szóbűvészkedést. Az Úr így felelt: nem tudok megenni ennyi ételt. Advaita Acharya akkor arra kérte az Urat, hogy ne színleljen tovább, hanem fogadja el a proszádamot, és ha nem tudja mind megenni, a maradékot hagyja csak a tányéron. Nem leszek képes ennyi ételt megenni, felelte az Úr. És egy szanyászinak nem tartozik a kötelességei közé, hogy maradékot hagyjon. Advaita Acharya akkor emlékeztette Sri Chaitanya Mahaprabhut arra, hogy ahogyan Jagannath Puriban eszik. Az Úr Jagannath és Chaitanya Mahaprabhu azonosak, és Advaita Acharya most megemlítette, hogy Jagannath Puriban Chaitanya Mahaprabhu 54-szer eszik egy nap, minden alkalommal sok száz tál étel. Az az ételmennyiség, amit három ember meg tud enni, számodra egy morzsánál is kevesebb, mondta. Ehhez képest ezek az ételek még 5 morzsányit sem jelentenek neked. Nagy szerencsémre előttél otthonomba, folytatta Advaita Acharya, ne bűvészkedj hát tovább a szavakkal, csak láss hozzá az edéshez, és ne szaporítsd a szavak. Így szólt Advaita Acharya, majd vizet adott a két úrnak, hogy megmossák a kezüket, az urak ekkor leültek, és mosolyogva neki láttak a proszádamnak. Négyhányan a Prabhu így szólt: három álló napig egy falatot sem ettem, és azt reméltem, ma megtörhetem a bőtöt. Sri Chaitanya Mahaprabhu úgy vélte, hogy roppant mennyiségű étel tornyosodik előttük, ám Nityananda Prabhu vele ellentétben azt gondolta, hogy egy morzsányit sem tesz ki az egész. Három napja nem evett, és nagyon remélte, hogy aznap megtörheti a bőtöt, és valóban így szólt: Advaita Acharya enni hívott, de ma is csak felkopik az állam. Ez a csöpnyi étel a fél fogamra sem lesz elég. Advaita Acharya így felelt: uram, te zarándó utakat járó koldus vagy. Van egy gyümölcsöt és gyökereket eszel, máskor pedig csak koplasz. Én csak egy szegény brámana vagyok, s te előttél az otthonomba, kérlek, elégedj meg azzal a kevés te étellel, amit kaptál, és ne légy olyan mohó. Akármi is legyek, meghívtál, felett az Úr Nityananda. Annyi ételről kell hát gondoskodnod, amennyit csak egy akarod. Amikor ő isteni kedelme, Advaita Acharya meghallotta Nityananda Prabhu kijelentését, megragadta a tréfás szavak kínálta lehetőséget, és így szólt hozzá: egy kitagadott paramaham szabad csupán, és csak azért léptél az életre mondott rendjébe, hogy megtöltesd a bendődet. Most már tudom, hogy az a mesterséget, hogy bajt hozz a brámanák fejére. Advaita Acharya szemrehányóan így szólt Nityananda Prabhuhoz: te képes vagy megenni 10 vagy 20 mána rizst is, én azonban csak egy szegény brámana vagyok. Honnan megyek ennyi rizst? Bármit kaptál, még ha csak egy marék rizs is, kérlek, edd meg, és állj fel. Nem mutasd ki az őrültségedet, és ne szórd szét mindent, hanem az ételmennyiséget. Így evett Nityananda Prabhu és az Úr Chaitanya Mahaprabhu, és közben tréfálkozva beszélgettek Advaita Acharyával. Sri Chaitanya Mahaprabhu megette a neki felszolgált zöldségételek felét, aztán a maradékot otthagyta, és áttért a következő fogásra. Amint az edényből elfogyott a zöldség fele, Advaita Acharya ismét megtöltötte, így hát amikor az Úr megette az étel felét, Advaita Acharya újra teleszette az edényt. Miután megtöltötte az edény zöldségekkel, Advaita Acharya arra kérte őket, hogy enjenek még, de Chaitanya Mahaprabhu így szólt: mennyi tehetnék még? Advaita Acharya így szólt: kérlek, ne hagyd ott, amit már kiszedtem neked. Mostantól bármit adott, annak megheted a felét, és a többit meghagyhatod. Így történt, hogy Advaita Acharya a legkülönfélébb alázatos kérésekkel fordulva hozzájuk, rávette Sri Chaitanya Mahaprabhut és az Úr Nityánandát, hogy egyenek. Sri Chaitanya Mahaprabhu ezzel teljesítette Advaita Acharya minden vágyát. Nityananda Prabhu tréfálkozva ismét így szólt: még nincs teli a gyomrom, kérlek, vidd innen az ételeidet, semmit nem ettem még belőlük. Így szólt Nityananda Prabhu, majd fogott egy marék rizst, és maga elé dobta a földre, mintha dühös lenne. Amikor az eldobott rizsből 2 vagy 4 szem a testéhez ért, Advaita Acharya a testére tapadt rizssel együtt változatos táncba kezdett. A rizs, amelyet Nityananda Prabhu eldobott, hozzáért Advaita Acharya testéhez, aki ekkor úgy gondolta, hogy megtisztult annak az ételmaradéknak az érintésétől, amelyet Paramahamsa Nityananda elszólt, és ezért táncra pertült. Advaita Acharya tréfálosan így szólt: kedves Nityanandám, meghívtalak téged, és most itt az eredménye. Nem tartozol egyetlen kaszthoz, vagy dinasztiához sem, természetesen fogva őrült vagy. Rám szóltad az étel maradékaidat, hogy engem is magadhoz hasonló őrültétény. Még az a tény sem riasztott el, hogy bráman vagyok. Négy hánadoprabú így felelt. Ezeket az ételeket az Úr Krisna hagyta meg, ha közönséges maradékoknak tekinted őket, sértést követsz el. Ha legalább 100 szányászit meghívsz az otthonodba, és bőségesen megvendégeled őket, akkor megszabadulhatsz a sértés bűnétől, folytatta a Srila Nityananda. Soha többé nem hívok meg még egy szanyászit, vágott vissza a vételásában, hisz egy szanyászi volt az, aki porrázúzta brahmanikus szuriti rendszabályaimat. Ezek után Advaita Ácsárja megkérte az urakat, hogy mossanak kezet és szájat, majd egy szép ágyhoz vezetve őket hagyta, hogy lepihenjenek. Tulaszi virágokkal kevert szegfűszeget és kardamomot adott a két úrnak, amitől kellemes ízt éreztek a szájukban. Ezután testüket bekenve szantálpéppel, majd nagyon illatos virágfűz. Ezután testüket bekent a szantálpéppel, majd nagyon illatos virágfüzéreket helyezett a lábasukra. Amikor az Úr leveredett az ágyra, Advaita Ácsárja meg akarta masszírozni a lábát, ám az Úr nagyon határozottan tiltakozott, és így szólt. Advaita Ácsárja, mondta neki, úgy táncoltam, ahogy akartad, most hagyd ezt abba, menj Mukundával és Haridásszal, és közd el az ebédedet. Így aztán Advaita Ácsárja, Mukunda és Haridász társaságában megtisztelte a praszádamot, mindannyian nagy odaadással annyit ettek, amennyi jól esett neki. Amikor Santipur lakói meghallották az Úr Sri Chaitanya Mahaprabhut, hogy az Úr Sri Chaitanya Mahaprabhu ott van, nyomban elmentek hozzá, hogy megpillanthassák lótuszlábát. De és most nagyon szépek ezek a versek. Azt mondja, mindannyian nagyon elégedettek voltak, és hangosan kiáltozni kezdték az Úr nevét. Hari, Hari! Az Úr szépsége láttán valamennyien álmodatba este. Látták Sri Chaitanya Mahaprabhu egészen világos színű testét és ragyogó sugárzását, amely túlszárnyalta a nap fényességét, és megpillantották sáfrány színű ruhájának szépségét, amely mindent felülmúlva tündökölt a testén. Szóval ezt nagyon-nagyon szépnek találtam, hogyha nem is tudunk ott lenni, vagy nem is látjuk ezeket a kefteléseket, akkor is legalább olyosan hallhatunk ezekről a kefterésekről, és még ha nem is vagyunk olyan szerencsések, hogy láthatjuk Sri Chaitanya Mahaprabhunak a világos színű testét, a ragyogó sugárzását, amely túlszárnyalja a napfényességét, de akkor legalább az a kiáltozás, hogy hangosan kiáltozni kezdték az Úr Szent nevét, legalább ez a kiáltozás megmarad nekünk. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
És akkor ezzel pótolhatjuk, hogy mi is lehet, hogy akkor egy nap áldásban részesülünk, és akkor láthatjuk, hogy Chaitanya Mahaprabhu nagyon elégedett, jól lakott. Szóval amikor, akkor ugye ezek az események történtek, és akkor utána ugye ott maradt Chaitanya Mahaprabhu, hatalmas kirtanokat tartottak, és akkor ez napokig, 10 napig így ment, hogy Chaitanya Mahaprabhunak főztek, és ő pedig akkor úgy kirtanozott, és akkor elhívták a közelből a baktákat, eljött Szacsi mama is, és akkor ő nagyon-nagyon örült, hogy láthatja végre a fiát, ugye elveszített a szanyászrendelépet, és akkor ő főzött neki. De akkor pár nap után is a Chaitanya Mahaprabhu egy kérésre fordult a baktákhoz, és akkor mondta nekik, hogy jó, hát elindultam Vrindavanba, és akkor ezt így megakadályoztátok, de és akkor most itt vagyok, és akkor nem veszítették el a társaságomat, és ez így rendben van, de mi lesz, hogyha az emberek meglátják, hogy én egy szanyászi vagyok, én nem jelentek egy faluban a családomnak a társaságában, az innen idő, akkor kritizálni fognak, szóval akkor kérlek, hozzatok valami döntést, hogy akkor most mi történjen. Hogyha azt a döntést hozzátok, hogy maradjunk minden így, mint eddig, akkor azt is elfogadom, de ezt vegyétek figyelembe. És akkor nagyon Szacsi mama nagyon örült volna, hogyha minden marad így akkor a régiben, de azt mondta, hogy az mérhetetlen fájdalmat okozna, hogyha a fiamat kritizálnám. Úgyhogy akkor legyen inkább egy ilyen egy ilyen köztes megoldás, hogy akkor menj el Jagannath Puriba, és akkor éljél ott, az nincs olyan messze, onnan akkor kaphatok híreket felőle, esetleg néha eljöhetsz, vagy én ellátogatok hozzá, hogy akkor nem érzem úgy, hogy akkor elveszítettelek. És amikor megszületett ez a döntés, akkor ezt ugye elfogadta, Csétanya Mahaprabhu, ott a Védhárcsára, jó, de hát akkor még egy-két napig még akkor valahogy itt vagyunk, azt a kérdését is, mint teljesítette, aztán az egész mindenkit ott, akkor csak faképünk és Csétanya Mahaprabhu elindult. Semmit nem hezitált, hogy valami ragaszkodás, vagy hogy bármi, én egy szanyaszi vagyok, Krisnát keresem, és akkor csak elindult csak a Nápoliba. Advaita Ácsárja ment utána, akkor őt is mondta, nem, ne gyere tovább, állj meg, sarkon fogod, és akkor csak és akkor így elvihazott. És ezzel zárulik a harmadik fejezet, a negyedik fejezetben arról van szó, hogy Csétanya Mahaprabhu elér Sircsor Gopinátnak a templomához, és akkor ott felidézi Madhavendra Purinak az életét, hogy ő találta meg Gopát, és beavatta, és Gopál egy napon mondta neki, hogy akkor hozzá nekem nagyon melegen van, és hozzá nekem Szantápébe, Jagannath Puriból, és akkor ilyen nagyon, és akkor áldozatot vállalt, és akkor elment, elég idős volt, 45 kiló szantálfát gyűjtött össze, és útközben pedig látta Sircsor Gopinátnak, vagyis hát akkor még csak Gopinátnak a murtiát, és azt gondolta, hogy amikor látta, hogy milyen édes rizst ajánlanak fel neki, akkor gondolta, hogy milyen jó lenne megkóstolni ezt az édes rizst, hogy én is tudjak majd ilyet Gopának fennajánlani. Aztán talán nagyon elszegyelte magát, hogy volt, milyen sértő vagyok, hogy így lebogázom a fennajánlást, és akkor elindult a piacra, és a Murti megjelent a éjszaka a Pujjainak az álmába, és mondta, hogy ebből az édes rizsből, amit felajánlottak, akkor abból így félre raktam, letakartam a ruhámmal, és akkor aki este fektetett, az valami nem vette észre, be volt fedve, és akkor mondta, akkor most kelj fel, és a fiú, hogy meg is vidd el ezt a, amit így félre raktam, ezt az édes rizst, ezt keresd meg ott van Madhavendra Puri a Ganges partján, és akkor ezt ad oda neki. Nagyon örült Madhavendra Puri, mikor ezt megkapta, meg gondolta, hogy legjobb lesz, hogyha nem várja meg a reggelt, mert akkor az itt most ki fog derülni, és mindenki őt dicsőíteni fogja, úgyhogy azonnal elindult Jagannath Puriba. De mire odaért, addigra már a hír már Jagannath Puriba már elterjedt. De végül akkor úgy segítettek neki, és akkor utána elindult a Szantápével vissza Gopához. De amikor megint visszajött Sircsor Gopinathoz, akkor álmában megjelent Gopál, és mondta, hogy nem kell annyit cipekedni, csak ezt a készítsetek itt Szantápépet, és kenjétek rá a Gopinathnak a testére, és akkor majd így fogom akkor megkapni ezt a felajánlást. Ezt azért, hát egy, hogy az idő, másik meg, hogy valami tömöríteni kell, szóval valami biztos akkor ki fog esni, úgyhogy ezt most csak így nagyon röviden említjük, azért, mert ez nem pont a Csétanya Mahaprabhuról szól, hanem ez annyiban, hogy akkor hogy ő is így dicsőíti a baktáit. És utána akkor, ahogy ment tovább, vándorolt tovább, akkor elértek egy másik templomba, pedig az Úr Nityananda mesélte el Szákshi Gopának a történetét, hogy ez a Murti, nem is tudom hány ezer kilométert gyalogolt azért, hogy bizonyítsa azt, hogy a fogadalmat tettek előtte, és hogy a két brámala, aki elment egy zalánok útra, akkor az egyik az idősebb brámala, meg odaígérte a fiatalabbnak a fiatalabb számával lányának a kezét, és akkor a Murti volt a tanuljuk. És amikor hazamentek, és akkor nem akartak beváltani az ígéretét, akkor a Murtit hívták el, hogy ő tanúskodjon. És akkor ennek a történetét meséli el az Úr Nityananda az ötödik fejezetben. És itt van egy érdekes, ahogy mennek, és elérkeznek Kamalapurában, és az Úr Nityán, és az Úr Csétanya odaadja a szanyászbotját az Úr Nityánandának, hogy megfürödjön a folyóban. De amikor Sri Csétanya Mahaprabhu meg, mert onnan már nincs messze a Jagannáthnak a templomban, és akkor meglátja valahogy a távolról a Jagannáthnak a templomát, és ő egy extázisba kerül, és felajánlja a hódolatát, elkezd táncolni, és akkor úgy elindul a templom felé, megy meg, aztán amikor odaér Jagannáthpuri bejáratánál van egy híd, aminek 18 íve van, amikor odaér az a hídhoz, akkor csökkenti az extázisát, és akkor mondja az Úr Nityánandának, hogy na most ad ide a botomat, az előbb odaadtam a botot, és akkor ad ide. De az Úr Nityánanda meg három részbe törte a botot, és behajtotta a vízbe. Az Úr Csétanya Mahaprabhu visszanyerte a kapcsolatát a külvilággal, és megkérte az Úr Nityánanda Prabhut, kérlek, add vissza a botomat. Három darabba tört, felelte az Úr Nityánanda. Amikor extázisodban összeestél, megfogtalak, de mind a ketten ráestünk a botra, és a bot az így három darabba tört, így a súlyunk alatt. És hogy hová lettek a darabjai, nem tudom. Minden bizonyal a sértésem az oka, hogy a botod eltört, úgyhogy megbüntethetsz érte, hogyha jónak látod. Az Úr egy kicsit szomorúnak látszott, amikor hallotta a történetet, hogy hogyan tört el a botja, és egyen haraggal a hangjában így szólt. Mindannyian jót tettetek velem, amikor Nilácsánba hoztatok, ám egyetlen tulajdonom ez a bot volt, és ti nem vigyáztatok rá. És akkor nagyon mérges lett, és mondta, hogy most vagy előttem mentek Jagannáthpuriba, vagy utána, de nem jöhettek vele. És akkor csak elindult, hogy akkor ő megy Jagannáthoz. Magyarázok, tehát így több, mert ez egy nagyon mély kérdés, akkor több magyarázatot is adnak, hogy mi a jelentése ennek, hogy az Úr Nityánanda eltörte a Csétanya Mahaprabhunak a botját. Az egyik az, hogy az Úr Nityánanda azt gondolta, hogy Sri Csétanya Mahaprabhu az Istenség legfelsőbb személyisége, fölött áll mindenféle barnának és ásának, nincs semmi szükség arra, hogy ilyen botokat hurcolászom magával, és akkor ezért így akarta kifejezni, hogy eltörte a botját. A másik az, hogy Csétanya Mahaprabhu a Mayavadi szampradájában kapott avatást, tehát ő ékadandát hordott magával, és az Úr Nityánanda, hogy hát ő pedig az Istenség legfelsőbb személyisége, szóval ő érti, hogy a Mayavadi filozófiának mi a hibája, és akkor azt mondta, hogy majd mindjárt tridandát csinálok az ékadandából, és akkor három részbe törtem. Van még egy magyarázat, amit mondanak, hogy Csétanya Mahaprabhu a következő keftelés kibontakoztatása miatt akkor egyedül akar Puriba érkezni, és akkor ez egy ilyen jó ürügy volt neki, hogy akkor így rendezte ezeket a dolgokat. És még hallottam egy olyat is, hogy az Úr Nityánanda azt mondta, hogy a Csétanya Mahaprabhuval mindenkinek szolgai kapcsolatban kell lennie, vagy mindenki szolgai kapcsolatban van, és hogy akkor ez milyen dolog, hogy itt van ez a danda, és akkor szolgálnia kellene, és egész nap csak így cipelteti magát a főnökkel, és akkor ez így nem élő, ez nem megfelelő, és akkor azért összetudom. Aztán lehet, hogy ezeknek van keveréke, hogy mindegyik úgy megfordult az Úr Nityánandában, minden esetre akkor ezeket nyilván ki az átcsárják. És így akkor, nagyon röviden, picit csúszni fogok, de bele fog férni, nagyon röviden akkor a Csétanya Mahaprabhu akkor bement Jagannáthpuriba, bement a templomba, felajánlotta a hódolatát, és akkor nagy extázisban akkor összeesett. És pont látta ezt Szarvabhauma Bhattacharya, aki elvitette a házába, és akkor ott vigyázott erre a fiatal szanyászira. És amikor megjöttek a bakták, akkor ők is úgy rátaláltak Csétanya Mahaprabhura, és hát a lényeg az, hogy akkor az volt a történet, hogy Szarvabhauma Bhattacharya, ő tanította ott az impersonalista tanításokat, és rengeteg tanítványom volt, nem tudom, szóval már nem emlékszem, hogy hány tanítványa volt, de lényeg az, hogy akkor azt felajánlott a Chaitanya Mahaprabhunak, hogy te egy fiatal szanyászi vagy, és neked akkor a Vedantát kell tanulmányoznod, akkor majd én tanítom neked a Vedantát. És amikor elkezdte neki mondani, akkor hét napon keresztül csak beszélt, Chaitanya Mahaprabhu pedig nagyon figyelmesen hallgatta, de egy szót se szólt, és egyetlen egy kérdést se tett fel. És akkor megkérdezte tőle Sarvabhauma-bhattacharya, hogy hát figyelj már, itt mondom neked ezeket a tanításokat, tehát legalább valamit jelezhet, hogy érted egyáltalán, amiről beszélek. Mert ez a Vedanta az nem egy könnyű tantárgy, és akkor hogy ez érthető? Mondta az úgy Chaitanya, hogy hát a Vedanta az nagyon érthető, azt értem, amit te magyarázol, abból egy szót se értek, hogy mi a kapcsolata az eredeti Vedantával. És akkor egy ilyen kis filozófiai vita alakult köztük, de a Chaitanya Mahaprabhu 18 féle magyarázatot fűzött az átmarába versenyhez, és ugye filozófiailag akkor úgy tétre kényszerítette a Sarvabhauma-bhattacharyát, és akkor ő végül meghódolt az Úr Chaitanyának, és akkor ő bakta lett. És nem is csak, hogy bakta lett, hanem ő nagyon szigorúan követte ezeket a védikus előírásokat, de a történtek után egyik reggel Chaitanya Mahaprabhu prasádamot kapott Jagannáthtól, és megkínálta vele Sarvabhauma-bhattacharyát. És ő pedig a formaságukkal mit sem törődve, akkor azonnal levett a Mahaprasádamból, mert ilyenkor ugye kezet, lábat, száját kell mosni, meg pont akkor feküdt, és de akkor nem törődött a formaságokkal, hanem csak annyira értékeltem a Mahaprasádamot. És egy alkalommal pedig a Muktipadé Szadájabák versből meg akarta változtatni a Muktipadé szót, mert ugye az a Muktinak annak olyan furcsa jelentése van, és akkor azt mondta, hogy inkább jobb lenne Baktipadé Szadájabákra változtatni. Az Úr Chaitanya bár nagyon örült, de akkor jóval intette, hogy nem szabad a Sivak Bhágavatamnak a szabait vagy a szövegét megváltoztatni. Szóval akkor ez most így nagyon rövidre sikerült, de ez egy elég filozofikus fejezet, hogyha valaki ezt szereti, akkor ez nagyon-nagyon jó. És akkor javaslom, hogy akkor ezeket így olvassuk. Hogyha szóval ez a Chaitanya Charitamrita, ez egy annyira különleges írás, hogyha valakinek nagyon, nagyon hiányzik az Úr Chaitanya, mély elkülönülést érez, és ez egy nagyon nagy aggodalom, egy ilyen égető aggodalom a szívében, akkor hogyha a Chaitanya Charitamritát olvassa, akkor csökken ez az aggodalom a szívében. Ha pedig valaki olyan nyomorult és olyan szerencsétlen, hogy nem érez semmilyen aggodalmat a Chaitanya Mahaprabhu távollétével kapcsolatban, akkor hogyha olvassa ezt a könyvet, akkor neki meg emelkedik ez az aggodalom a szívében. Ez egy ilyen csodálatos könyv. Ilyen, ezt áruljuk, hogyha valaki szeretne. Ez egy ilyen rendkívül különleges, ilyen csodálatos hatása van. És akkor jól teszünk, hogyha fogadalmat teszünk magunkban arra, hogy nem múlhat el úgy nap az életünkben, hogy ne olvassuk Srila Prabhupádnak a könyveit, mert igazából ténylegesen tapasztalhatjuk, hogy amikor olvassuk ezeket a verseket, akkor senki sem gondol a számlákra, meg a nem tudom, hogy eltűnt a gamsám a szállítóról, vagy ez nincsenek akkor problémák, hanem akkor ezek igazából kisapik az összes negatív dolgot az életünkből, és igazából ez az élet, szóval itt ez a kapu, itt be lehet lépni, és ott történik a valóság. És akkor azért nagyon hálásak lehetünk Krisna Dász Kaviraj-ról számolnak, és még Srila Prabhupád magyarázatairól, amiről nem is beszéltünk. De most arra nincs is idő. Akkor köszönöm szépen a figyelmet. Grantarács Sicsétány a Csarutának a
Kígyzsáját,
Krisna Dász Kaviraj-ról számolnak így, Srila Prabhupád Kígyzsáját, Sicsitány Tájvizsáját, Jaj.